Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok a műsorvezető. Ma először Tunéziáról lesz szó a műsorban, aztán pedig elmegyünk Egyiptomba, úgyhogy észak-afrikai üdülőparadicsomokat fogunk felfedezni, és hát persze szót ejtünk arról is, hogy mennyire biztonságos például Tunézia. Nemrég tért haza az egyik újságíró kollégám, és vele is hallanak majd egy interjút, elmeséli azt, hogy milyenek voltak itt a biztonsági intézkedések. De hát persze nem csak erről szól a műsor, hanem megnézzük, hogy milyen látnivalókat érdemes felfedezni, hogyha Tunéziában járunk. Jó kis sztorikat hallhatnak, majd elmesélem, hogy milyen volt, amikor a 90-es években először ide látogattam, és hogyan itta a teve a kólát, és aztán jó pár évvel később ugyanúgy itta a teve a kólát, úgyhogy a tunéziai idegenforgalomban azért van egyfajta állandóság is, amellett, hogy fejlődik persze, és minden nehézség dacára még mindig az ár-érték arány miatt egy nagyon kedvelt turisztikai desztináció, turisztikai célállomás Tunézia. Aztán a műsor második felében elmegyünk Egyiptomba, és megnézzük Luxor környékét, no meg persze a híres Sármelseket, meg Hurkadát, a klasszikus üdülőtelepüléseket, és megvizsgáljuk azt, hogy vajon manapság a mostani viszonyok közepette hány turista van itt, és egyáltalán honnan kik érkeznek, mit érdemes megnézni, mennyire biztonságos egyáltalán lehet-e ide utazni, és hogy mit érdemes megkóstolni. Úgyhogy körbejárjuk Tunéziát és Egyiptomot alaposan az elkövetkezendő egy órába, úgy gondolom érdemes velem tartaniuk.
Világszám úti könyvek helyett.
Tunéziával kezdünk, az észak-afrikai országgal, azzal a turista paradicsommal, amely bizony az elmúlt időszakot igencsak megszenvedte, hiszen az arab tavaszt követően jelentősen lecsökkent a turisták száma, aztán utána ugye a biztonsági intézkedések, illetőleg a terror, fenyegetettség, az ismert történések miatt ment mind kevesebb turista, de az ár értékarány miatt hamar visszatértek, főleg azok az utazók, akik már korábban is voltak itt, és hát élvezték azt, hogy bársonyosan kellemes a homok, igazából a 365 napból majdhogy nem 300-at verőfényesen süt a nap, úgyhogy nem tudunk hibázni, hogyha ide egy májustól októberig terjedő szezonban eljövünk, és ráadásul az ételkínálat is meglehetősen impozáns. Hozzájön még az, hogy remek túrákat lehet tenni a sivatagban. Ilyenkor bizony elfedi az ember a történéseket, a negatív dolgokat, vagy éppenséggel a terrorfenyegetettséget, és arra koncentrál, hogy élvezze az életet. A globoport.hu munkatársa, újságíró kollégám Pap Gergely most tért haza Tunéziából. Mennyire figyelnek egyébként arra oda a helyi hatóságok, hogy biztonságban érezhesse magát az odalátogató?
Mindvégig egyébként a kintartózkodásunk során azt kell, hogy mondjam, hogy azért fokozott biztonsági intézkedések voltak érvényben. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a fővárosban és a környező településeken és bármerre, ahol jártunk, nagy számban voltak kint rendőrök, csendőrök, polgárőrök, vagy éppen jól fegyverzett komandósok. Mindenféleképpen egyébként biztonságban éreztük magunkat, és nem éreztünk semmilyen olyan fenyegetettséget, ami esetleg valamilyen fajta terrorcselekményre utalna. Azt viszont fontos megjegyeznem, hogy Tunéziában ugye egy kicsit a biztonsági intézkedéseknek olyan két vetülete van. Van a nagyon szigorú, és van egy kicsit az ilyen, hát ilyen lazább, kicsit néha ilyen vicces átvilágítás is, aminek igazából úgy a hatékonyságában azért nem nagyon győződtünk meg. De azt tegyük hozzá, hogy ugye minket ugye kísértek idegenvezetők és sofőrök, ezért mondjuk azért nem is volt indokolt, hogy teljes mértékben átvilágítsanak minket. De például volt egy nagyon vicces incidensünk, amikor éppen elővettük a kameránkat, és a kocsiban elkezdtünk filmezni, és amikor bekerültünk egy körforgalomba, egészen véletlenül felvettünk öt fekete ruhába öltözött komandóst, akik ezután azonnal le is állítottak minket, és akkor az ilyenkor szokásos intézkedéseket elkezdték, végignézték a felvételeinket, majd ugye olyan jó 25-30 percig tanakodtak, hogy mi legyen velünk, mert eredetileg be akartak vinni minket a rendőrösre, de ezután kijött a rendőrparancsnok, aki elnézte a felvételenket, és akkor úgy köszönt el tőlünk, hogy welcome to Tunisia, és akkor integetve távoztunk a helyszínről. De egyébként azt is hozzá kell tennem, hogy bármerre, ahol jártunk, például Sidi Bouzaidba, ami egy nagyon népszerű turista célpont Tunistól 20 km, felvételre. Ott is azért láttuk, hogy a rendőrök jelen vannak, a gyanús alakokat igazoltatják. És ez ugyanígy igaz a szállodákban is. Szóval a szállodákban is csak úgy lehetett bemenni, hogy először is egy zsilipkapu rendszeren keresztül tudtunk csak átmenni, itt átvilágították a kocsit, majd amikor beléptünk a szállodába, ott is átnézték a csomagjainkat, és csak utána engedtek be.
Térjünk most a turisztikai attrakciókra rá, hiszen mindezt azért is érdemes elviselni, nem csak az árérték arány meg a jó idő miatt, hanem tényleg Tunéziában nagyon sok minden van, amit érdemes megnézni, az Eljemi Kolosseumtól kezdve Kebilig, a hőforrásig, amelyet magyarok fedeztek fel, vagy éppen az Ezerpálma városáig, Trozőrig, de te azért voltál kint a többi újságíróval együtt, hogy egy nagy sivatagi fesztivált mutassanak be, egy zenei fesztivált. Hogy kell elképzelni egy ilyen sivatagi zenei fesztivált?
Igen, ez számunkra is nagyon érdekes volt. Az elején mi sem nagyon tudtuk, hogy mire számíthatunk. Ezt úgy hívták, hogy Sound of Sahara. Ennek az a különlegessége egyébként, hogy ez egy teljesen tunéziai kezdeményezés volt. És ugye itt a tunéziaiak meg akarják mutatni a világnak, hogy ők is tudnak elektronikus zenei fesztivált csinálni. És ugye a helyszín az nem véletlenül volt a Sahara sivatagban. Egészen pontosan ott, ahol annak idején még George Lucasék a Csillagok háborúját forgatták.
Szóval az ilyen kősivatagos rész, ott nem messze Kebili Matmata környékén azért.
Igen, ez egy kősivatagos rész, de már a helyszínt a homokdűnék körbe ölelik, szóval egyrészt olyan láthatunk persze kősivatagos részeket és homokdűnéket. A fesztiválról pedig azt kell, hogy mondjam, hogy önmagában egyébként nagyon színvonalas volt, szóval a zene az nagyon jó volt, a hangtechnika, a fényvilágítások, minden, ami egy ilyen fesztiválhoz, bulihoz szükségesek, azok első osztályúak voltak. Ugye a szervezők külön figyeltek arra, hogy az ilyen fajta elektronikus zenének az úttörőjét, vagy a jelenleg leghíresebb DJ-jét hozzák el a fesztiválra.
Bocsáss meg, hogy félbeszakítanak, de azt megértem, hogy miért jó a sivatagban elektronikus zenét hallgatni és csinálni, mert hát itt a szomszéd ritkán fog feljelenteni, vagy ritkán fog bepanaszolni bárkit is. Ezt megértem, de hogy oldják meg például, hogy legyen elektromos áram?
Ez jó kérdés, ahogy én láttam, azért ilyen hatalmas generátorokat vittek ki. Ez igaz például a mobil WC-kre is, ami egy kicsit vicces volt. Egymás után felsorakoztattak 20 darab WC-t, és amit csináltak, az csak annyi volt, hogy ástak egy jó nagy gödröt, és hát gyakorlatilag oda folyt le minden, ami ugye a fesztiválnál gyakorlatilag miután elkezdődött, az gyakorlatilag egy óra múlva tele lett, szóval oda elmenni, elvégezni a dolgunkat már nem éppen volt jó dolog. De ugyanígy ugye a vizet és az innivalókat is mindent hoztak, szóval mindent oda vittek, és ugye erre teljesen felkészülve ugye az áramot és minden egyéb dolgot generátorokkal biztosították.
A hasonló jellegű nagy nyugati fesztiválok egyik jellemzője, hogy irgalmatlanul drágák. Itt körülbelül milyen árfekvés van egyébként, hogyha valaki el akar menni fesztiválozni?
Azért ez se volt olcsó, én egy kicsit azért azt mondanám, hogy az itthoni fesztivál árakat azért itt is be lehet kalkulálni, szóval mi körülbelül, ha most jól emlékszem, 8 dinárt fizettünk egy sörért, és mondjuk egy vodkáért már elkértek 15-20 dinárt is. Szóval, hogyha ezt úgy nézzük, hogy ugye egy dinár akkori árfolyamon 2,5 euró volt, hát akkor azért mégsem egy olcsó mulatság. De a választék is egy kicsit olyan volt, hogy a sör, a bor és a vodkán kívül csak vizet lehetett kapni.
Önmagában azt már megbeszéltük, hogy élmény az, hogy a sivatagban zenélnek, de mennyire látványos egy ilyen show túl a hangzásvilágon?
Nagyon látványos volt, ugye azt mindenféleképpen meg kell, hogy említsem, hogy ugye ez a díszletvárosban volt kialakítva, ugye a Csillagok háborújának a díszletén, és főleg akkor, amikor már lement a nap, és beindultak a fénytechnikák, az elképesztően különleges atmoszférát kölcsönzött a helynek, és hát ugye ez is adta meg az egyik, úgymond, különlegességét.
Ezt olyan időpontban rendezik a tunéziaiak, amikor nincs sok turista. Elsősorban helybeliek voltak, vagy pedig van már annyira vonzó egy ilyen sivatagi zenei fesztivál, hogy csak ezért oda látogat valaki külföldről?
Itt elsősorban helyiek voltak, de ezt a szervezők is elmondták nekünk, hogy az utolsó pillanatban döntöttek arról, hogy végül megszervezik ezt a fesztivált, és ők is elismerték, hogy azért számos hiányosság és hiba volt a szervezésben. Ugyanis ez nem volt annyira meghirdetve, szóval csak a nagyon szemfülesekkel vehették észre, hogy egy ilyen fesztiválra sor fog kerülni. Egy-két külföldit leszámítva azért a helyiek voltak, és ami nagyon érdekes volt számunkra, és aminek kicsit azért ugye elmosolyogtunk, hogy a nőket, a lányokat nagyítóval kellett keresni. Szóval a résztvevők 95%-a az szinte mind helybeli férfi volt.
Mi az, ami a legjobban tetszett?
Hát ami a legjobban tetszett, az mindenféleképpen a zene, és az, ahogy az egész meg volt csinálva. Szóval azért az, hogy a sivatagban tartanak egy ilyen fesztivált, én nem nagyon tudok arról, talán egy-kettő van ilyen, például Amerikában a Burning Man, amit ugye sivatagban szerveznek meg minden évben. Ez azért mégis nagyon különleges, nagyon látványos. Szóval összességében azt kell mondjam, hogy egyébként szerintem nagyon jó munkát végeztek a tunéziaiak, de ezt legközelebb mindenféleképpen egy kicsit jobban meg kell hirdetniük, hogy a várt külföldi közönség is ott legyen.
Hogyan lehet kijutni a homokdűnék közé? Milyen közlekedési módszerek vannak?
Gyakorlatilag sokféle, szóval, hogyha valakinek van tevéje, akkor az, aki tud menni, de...
Hát ez nem jellemző a külföldi turisták mindegyikére.
Az nem jellemző, szóval azért mindenféleképpen terepjáróval kell menni. Ezt tudni kell, hogy azért ez a mi szálláshelyünktől, ez Tozőrtől körülbelül egy olyan 45 perc, egy óra távolságnyira volt, és ráadásul olyan terepviszonyok között, ahova kell egy jó terepjáró. De például, amikor mi kimentünk, akkor sok olyat láttunk, akik gyalogvágtak neki az útnak. De viszont nagyon sokan felszálltak egy teherautóra, és ott a platón ülve mentek ki a helyszínre.
Körülbelül mennyien voltak, hogy kell elképzelni, hogy amerre a szem ellát tömegek, vagy pedig azért megszámolható?
Azért ez egy kisebb fesztivál ebből a szempontból, szóval csak egyetlen egy stage volt. Én szerintem egy körülbelül olyan 1500-2000 ember azért összegyűlt.
Milyen volt a szállásra azoknak, akik a fesztiválra érkeztek?
Hát a szállásra semmi panaszunk sem lehet. Nagyon-nagyon jó szolgáltatást is kaptunk a szállodában, ami egyébként egy 4 csillagos szálloda volt. Medencével külön, hát már mondhatnám, már majdnem lakosztályt kaptunk, és minden igényt kielégített. Nagyon kellemesen jól éreztük magunkat.
Sokan azt mondják, hogy az összes szálloda viszonylag jó minőségű Tunéziában, és az ellátás, az étkezés pedig azért is jó, mert hogy még a fáraó átka sem kap el, nem azért, mert itt nem volt fáraó, hanem mert jobban figyelnek arra azért, hogy már megmosott gyümölcsöt, megmosott zöldséget a 4.-5. nap ne tegyenek vissza a többi közé. Mit tapasztaltál?
Én azt tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon jó ételeket tudtunk enni. Ez ráadásul svéd asztalos volt, ami számomra azért is veszélyes dolog, mert én vagy háromszor mentem mindig vissza, hogy kipróbáljam azokat az ételeket, amiket normál esetben itthon nem tudnék megenni, vagy nem olyan módon, ahogy ők elkészítik. A helyi tunéziai fogások mellett azért volt ott nemzetközi konyhai, szóval lehetett olasz és más ételeket enni, de nekem kifejezetten a helyi ételek érdekeltek, és azok voltak, amik egyébként, amiket főleg kóstoltam, milyen volt például a marharagú, amihez például májat is raktak, ami számomra egy kicsit különleges volt, de nagyon-nagyon ízlett az, hogy hogyan készítik el például a bulgurt, vagy például a kuszkuszt, amit itthon nagyon sokan csak felöntenek meleg vízzel, míg ők ezt hosszú ideig párolják, és egy olyan állagot érnek el, amihez foghatót itthon én még nem kóstoltam. Szóval összességében tényleg azt kell mondjam, hogy mind a desszertek, saláták mellett, ahol szintén nagyon izgalmasakat próbáltunk, nagyon jó minőségűek voltak, és egyáltalán nem volt olyan, hogy esetleg másnapos kaját kaptunk volna, szóval mindig frisset, mindig veleget, és mindig valami újat.
Köszönöm szépen Pap Gergelynek, hölgyek urak, hamarosan Tunéziával folytatjuk a Világszámot itt az Inforádióban, maradjanak továbbra is velem. Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető, önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Tunéziával folytatjuk, hallhatták már a műsornak az eddigi részeiben, hogy bizony azért elkezdett Tunézia mindenféle izgalmas rendezvényeket szervezni, hogy ezzel is ide csalogassák, vagy éppen vissza csalogassák a turistákat, hiszen a GDP jelentős része származik a turizmusból. Az utóbbi időben, főleg ugye az ismert történések miatt mindenre nagyon oda kell figyelniük ahhoz, hogy ne maradjanak üresen a szállodák, a hotelek. Pedig ezek a szállodák, hotelek jó minőségűek, és rengeteget felújítottak ezek közül. Jó magam, először 1991-92 körül voltam Tunéziában, még a klasszikus utazási irodával, a Skyway utazási irodával. De azért mondom, hogy klasszikus, mert ugye az első nagy csőd is ehhez az utazási irodához fűződött, amikor kint maradtak az utasok, és aztán úgy kellett őket visszahozni Afrikából. És aztán kezdődött csak az utazási irodák szabályozása. De hát akkor mi még azt éreztük az egészből, hogy viszonylag jutányos áron ki tudunk menni Tuniszba, és onnan aztán elvittek minket Hammamet-be, és hát ott volt a tenger, meg a meseszép kis szálláshelyek. És az akkori színvonalon a 3-4 csillagos szállodák bizony nagyon jól működtek, volt úszómedence már majdnem mindegyiknél, és hát ez maga a csoda volt a rendszerváltás követő néhány évben számunkra. Rengeteg hotel épült, főleg német beruházók öntöttek ide hatalmas mennyiségű pénzeket, és hát utána jöttek is a német turisták, tehát le is aratták a vetés gyümölcsét. Úgyhogy ebből a szempontból virágzott a tunéziai idegenforgalom. Aztán Hammamet mellett, amely régen csak halászfalu volt, de az idegenforgalomnak köszönhetően már nem csak az erődjéről volt híres, meg az izgalmas kis hajócskákról, meg a bazárról, hanem a szállodasorról is. Távolabb ugye Monasztír környékén és Szusz környékén is egyre másra épültek újabb és újabb szállás lehetőségek, és lényegében kialakult ez a tengerparti rész, és klasszikus idegenforgalmi célponttá vált. Mit érdemes megnézni, mit néztünk mi meg Tunéziában, amikor kint voltunk? Hát első körben ugye Kártágó romjait, oda szinte mindenki elmegy, mivel ugye ismerik a történelemből, Kártágót lerombolták, a helyét felszántották, sóval behintették, következésképpen hát túl sok mindent nem fognak látni, hanem csak izgalmas romokat. Ez elsősorban annak érdekes, akit érdekel a történelem, és szívesen elmereng a régmúlt dicsőségén, de úgy egyébként bár rendkívül fontos történelmi emlékhely, hát látványvilágát illetően azért sok csodára ne számítsanak. Tunisz ellenben a főváros mindenképpen megér egy látogatást, izgalmas pálmafasort találunk itt, és hogyha van jó vezetőnk, mert ide azért szerintem kell vezető, akkor elmehetünk azokra a helyekre, amiket a helyiek is felkeresnek, jó kis piacokon körülnézhetünk, és lényeg az, hogy itt kevésbé turista központ helyeket is találunk, érezhetjük egy kicsit a hely hangulatát. Aztán a másik, ami nagyon fontos emlék, az az Elgemi Kolosseum. A világon három nagy, viszonylag éppen maradt kolosszeum van. Az egyik a római kolosszeum, ezt szinte mindenki ismeri, ha más nem képről vagy televíziós felvételről. A pulai kolosszeum, a mai Horvátország területén, hogyha valaki lemegy az Adriára, akkor előbb vagy utóbb, de szinte biztos, hogy elmegy, megnézi a pulai kolosszeumot, és a harmadik nagy éppen maradt kolosszeum az Elgemi kolosszeum. Hát van még persze sok más kisebb, ilyen-olyan állapotú, de ez a három a legjobb állapotban maradt fent viszonylag. Az Elgemi kolosszeum meglátogatása szintén egy nagyon jó program, hogyha valaki Tunéziában nyaral. Egyrészt látványos, jól lehet fotózni, és ha kedvünk van, akkor itt is kipróbálhatjuk akár a kolosszeum tövében is a tevegelést, de erre számos más helyen is van még lehetőség. Hát a klasszikus arab est, beduin est, stb. Ilyen jellegű programok bőven vannak, amikor megkóstolhatjuk a helyi specialitásokat és a sivatag hangulatát is ki lehet próbálni. Aztán van a kiskör meg a nagykör, ugye kétnapos vagy háromnapos túra, ezt már kipróbáltuk a 90-es években, aztán utána kipróbáltam, ami a 90-es évek közepén, a 90-es évek végén, aztán 2000-ben, hát hihetetlen, hogy hányszor bejártam ezt a kört, mert hogy egyébként Tunézia ugye nem túlságosan nagy területre, viszont viszonylag koncentráltan helyezkednek el a tengerparti települések egymás után, és hogyha pedig az országot így összekötjük, így a legfontosabb látnivalókat, akkor lényegében körbe tudjuk autózni, vagy buszozni a legfontosabb helyeket, és hát ezt jó párszor megtettem. Először elmentünk délre, és itt egészen Matmatáig jutottunk, utána pedig tovább mentünk Kebiliig. Matmata arról volt ismert, hogy barlanglakások vannak a mai napig itt, és hát megismerkedtem egy hölgyel, aki egyébként, mint kiderült, a szomszédos faluban lakik, és a turisták kedvéért azért kijár ide, hogy egy kicsit tegye a szépet, tehát egy kicsit azért a hangulathoz hozzájárult az is, hogy a rendszeres fizetést kap azért, hogy egyébként barlanglakó berberként üldögéljem. Pár évvel később találkoztam vele. Hát igen, ő már azért inkább a jobb létet kedveli, és beköltözött a faluba, valóban korábban egyébként barlanglakásban lakott, de attól még a barlanglakások rendkívül érdekesek, hogy a szárítodik nem feltétlenül az elfogyasztás miatt van ott, hanem inkább a turisták kedvéért, hogy hadd borzongjanak egy kicsit. De ettől még az idegeneket elkápráztató gépezet tényleg profi működik Tunéziában, és matmata is érdekes. Aztán a Kebili azért érdekes, mert Kebilinél nagyon jó melegvízű forrás van, van egy nagyon kellemes kis tavacska is. És amikor itt forgattunk Ágoston Gábor barátommal, akkor aztán másodszor voltam éppen Tunéziában, akkor hajnalban felkeltünk, és itt gyönyörű felvételeket lehetett készíteni, amint ivóvíznek is viszik el, egy kis kancsóba, meg fürdenek is benne. És lényegében hajnali 6-4-7 magasságában, már amennyiben hajnali ez, itt rengetegen a helybeliek közül jöttek, és akkor megfürödtek, mások meg kancsóban vitték el a vizet, és az egész persze hasonló volt, mint nálunk a hévízító, és úgy gőzölgött. Hát az alaphőmérséklet magasabb volt, mint nálunk a tavaszi őszi időszakban, és emiatt nem gőzölgött annyira, viszont a hőfoka is magasabb volt a tavacskának. Egyébként állítólag magyar kutatók fedezték fel Kebiliben a hőforrást, és nekik köszönhető az, hogy létrejött ez a kis melegvízű tavacska, ami azért nem akkora, mint a hévízító, de nagyon látványos, és hát a hőforrásnak köszönhetően a környező területeken több helyen is ki lehet próbálni a melegvíz áldásos hatását, például a Kebili szálloda úszómedencéjében. Úgyhogy amikor harmadszor voltam Tunéziában, mert azért ismerjük el abban profik a tunéziai idegenforgalmi hivatal emberei, hogy sokszor hívják az újságírókat mindenféle eseményre. Szóval amikor harmadszor voltam itt, akkor megfürödtem ebben a medencében, a Kebili szállodának a medencében, és hát tényleg nagyon kellemes, bársonyosan meleg, jó vize van. Úgyhogy itt általában egy éjszakát eltöltenek a turisták, aztán másnap reggel mennek tovább. Persze még előző este egy klasszikus sivatagi naplementét megtekintenek, mert ez kihagyhatatlan. És aztán itt van egy hatalmas sósivatag, ezen általában átmennek az autók. Régen gyalog is átmentek az emberek, és hát nagyon sokan meg is haltak, mert bármi meglepő, de néhol ilyen ingoványszerű ez a sósivatag, és bizony utána nehéz már kikeszmeregni belőle, hogyha az ember alatt megsüllyed a talaj. De aztán megépítették középen a műutat, és akkor már értelemszerűen ott mentek az emberek, úgyhogy nem volt több baleset. Vannak kisebb megállók, ahol különböző sóképződményeket vásárolhatnak a turisták. És aztán elmegyünk itt Rozőrbe, az Ezer Pálmafa városába, ahol van egy kis állatkert, ami azért érdekes, mert lakik itt egy teve, és ez a teve állítólag szereti a kólát, legalábbis akárhányszor itt vagyok, mindig az az attrakció, hogy kólát iszik a teve, és akkor mindenki örül neki. Hogy a teve örül-e, azt nem tudom, de a turisták bizonnyal. És hát a másik attrakció pedig, hogy a kígyókról tartanak egy előadást, és akkor egy hosszú bottal megrémisztgetik a hölgyeket, és hát ezt mindig eljátsszák. Hát nagyjából ennyi a lényege a Trozőri állatkertnek, de ezen kívül még egy kis kocsiba is beszállhatunk, és izgalmas kirándulást tehetünk a pálmafák környékén, az oázisban. Ez egy kellemes kikapcsolódás, úgyhogy javaslom, nevezzenek be rá, hogyha erre járnak. És hogyha a hosszabb túrát választják, akkor ezt követően még egy izgalmas sivatagi erődöt is megnézhetünk, illetőleg az Atlasz-hegység oázisáig felviszik a turistákat. Ezek a legszebbek szerintem talán egész Tunéziában, bár sokan nem jönnek ide, hanem maradnak a Kebili környékén, meg a Csillagok háborúja klasszikus forgatási helyszínénél, de én azt mondom, hogy az Atlasz-hegység oázisai, hogy amikor megcsináltuk ezt az országjáró kört, akkor most lényegében fent vagyunk észak-nyugati területen, Tunézia észak-nyugati részén, de ez azért érdekes, mert olyan meseszép, gyönyörű forrásokat, csörgerező patakokat, pálmafákat láthatunk itt, hogy megéri a látogatás. Rengeteget forgattunk itt, ahogy a sivatag ölelésében az Atlasz-hegység nyúlványai között megbújnak ezek a kis oázisok, és a gyönyörű pálmaerdőket lefotografáltuk. Soha nem felejtem el, hogy mennyire édeni hangulata volt az egésznek. Úgyhogy szerintem ezek is mindenképpen megérik a látogatást. Hölgyeim és uraim, hamarosan folytatjuk a műsort, a reklámot és a híreket követően Egyiptomról lesz szó. Maradjanak továbbra is velem. Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim. Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető, és a műsornak ez a része Egyiptomról szól. Nagyon sokszor hallhattak már a különböző izgalmas egyiptomi célpontokról, úti célokról a műsorban. Nos, az az érdekes, hogy hát most ugye a jelenlegi terrorfenyegetettségben, a jelenlegi helyzetben bizony nagyon-nagyon sok szálláshely alig-alig telt meg. Nagyon sok olyan turista van, aki visszamondta a nyaralását, a pihenését. Ez egyébként a magyar turistákra általánosságban nem jellemző, úgyhogy mi magyarok azt szoktam mondani, hogy akkor is utazunk valahova kifelé, amikor onnan már menekülnek visszafelé más országok turistái, tehát mi bátrabbak vagyunk, de hozzáteszem, azért az egyiptomi ismert események ellenére is annyira megerősítették a biztonsági ellenőrzéseket, a biztonsági intézkedéseket Sharm el-Sheikhben és Hurghadában, hogy azt mondják a hatóságok, hogy nyugodtan lehet pihenni és nyaralni. Egy biztos, hogy az egyiptomi nyaralás rendkívül ár-érték arányos. 4-5 csillagos szállodákban pihenhetünk fantasztikus ellátás mellett igazából olyan áron, hogy talán ha itthon Európában, akár Magyarországon is nyaralnánk, akkor ennek sokszorosát kellene kifizetni, úgyhogy még ugye nem is repültünk egy kiadósat. Ez elsősorban amiatt van, hogy az amúgy is viszonylag alacsony árszintből még próbáltak valamennyit engedni a helyi szolgáltatók, mondván, hogy mindegy, hogy hogyan csak jöjjön a turista, hiszen ha már itt van, akkor el lehet vinni fakultatív programra, meg lehet mutatni nekik Luxort, vagy éppen el lehet vinni hajókirándulásra, és el lehet adni neki bármit a bazárban. Úgyhogy próbálkoznak az egyiptomiak, hogy a turistákat visszahódítsák, de hát bizony egyrészt az orosz turisták is elmaradtak, a német turisták nagyon sok utat visszamondtak, a tengeren túli területekről és Ázsiából pedig szintén nagyon-nagyon kevesen jönnek. Azért mi mindig találkozunk turistákkal, természetesen, hiszen vannak akciós utazások, a piramisokat meg akarja nézni azért mindenki, aki még nem látta, tehát vannak azért olyan területek, ahol továbbra is virágzik a turizmus, de hát nagyon kell aggódni Egyiptomnak, hiszen a GDP 10%-a származik a turizmusból, úgyhogy hogy mit befolyásol majd az elkövetkezendő időszakban a turisták elmaradása, az kiderül. Egyébként Marokkóban 12%-os ez a szám, de általában olyan 8-15% között szokott mozogni, úgyhogy ez már igen komoly tényezőnek számít. Mindenesetre Egyiptom azért próbálja visszaéresgetni a turistákat mindenféle akciókkal, de hát már tovább nem nagyon lehet levinni a szálláshelyek árait. Azt lehet tenni, hogy komolyan veszem az összes biztonsági intézkedést, és ezt éreztetem is azokkal, akik ide látogatnak. A biztonságon túl még mindenképpen el szerettem volna önöknek mesélni, amit mindig megkérdeznek, hogy egyáltalán Egyiptomban most a fáraóknak a leszármazottai laknak, vagy a fáraók népének leszármazottai, vagy kik laknak egyáltalán. Hát ugye azt szokták mondani, hogy a fáraók népe, ugye klasszikusan ezt használják. Az igazság a következő, hát ugye a klasszikus egyiptomi óbirodalom, középbirodalom, újbirodalom után mi is történt. Az egyik sztorira nagyjából emlékszünk is, hiszen ugye az ókor legfelejtebb civilizációja kialakult Egyiptomba, nagyjából időszámításunk előtt 3000-re tesszük a Só és Felső Egyiptom egyesülését, innen számoljuk az ókor kezdetét is, és aztán az utolsó dinasztia hatalmát a perzsák megdöntötték időszámításunk előtt 525-ben. Aztán jött Nagy Sándor, a makedónok, és amikor Nagy Sándor meghalt, akkor a három hadvezér felosztotta a Nagy Sándor féle birodalmat egymás között, és így jött létre a Szeleukida birodalom, ugye Szeleukusz, a Ptolemaida birodalom Ptolemaiosz vezényletével, és a harmadik birodalom is az egykori északabbi területeken és Macedon területeken, és hát ugye a Ptolemaidák uralkodtak, Ptolemaiosz utódai uralkodtak a mai Egyiptom területén, és hát Kleopátra is Ptolemaiosz volt, aztán elfoglalták a rómaiak, ismerjük a klasszikus Kleopátra sztorit, ezt most nem mesélem el, és hát hosszú ideig a római birodalom része volt Egyiptom nagy gabona ellátója. Aztán a kelet-római birodalom része lett, amikor a római birodalom ketté vált, kelet-római birodalommá és nyugat-római birodalommá, majd elfoglalták 640 körül az arabok, amikor az iszlám által egyesített arabok a nagy hódítóháborúba belekezdtek, és hát ugye 600-700 körül hatalmas területeket elfoglaltak, egész Észak-Afrikát, és hát még a mai spanyol területeket is, aztán ezt hódították a rekonkvisztával vissza később. De hát a 640-es éveknél tartunk, Kairó ekkor lett központ, és lényegében az arabok kezdték el benépesíteni a mai Egyiptomot. Egyre inkább elkezdtek később függetlenedni a bagdadi központi hatalomtól, és lényegében Egyiptom önállósága mind erősebb lett. Egy ideig az úgynevezett mamelukok vették át a hatalmat, a szultánnak a rabszolga státuszú katonái voltak ugye a mamelukok, meg az állami adminisztrációt is ők végezték, és egy idő után átvették a hatalmat, és maguk közül választottak szultánt. Ezek voltak a mameluk szultánok, és hát egy ideig ők uralták Egyiptomot. Aztán jött az Oszmán Birodalom, és szépen elfoglalta az egészet. Majd, bár papíron még az Oszmán Birodalom része volt 1914-ig Egyiptom, de lényegében az 1800-as évek végén az angolok átvették a hatalmat. A brit birodalomhoz ugyan nem csatolták ekkoriban, de lényegében az angolok uralták a külpolitikát és a honvédelmi politikát is. Aztán önállóvá vált Egyiptom. A II. Világháború után köztársaságot kiáltottak ki 1953-ban, és hát ugye Nasser a forradalom kulcsfigurája vette át az elnöki hatalmat, és hát a szuezi csatornát is birtokba vette. Emlékeznek talán, ez a szuezi válsághoz vezetette ez a tett. Érdekes, hogy egy ideig Egyiptom és Szíria is egy ország volt, 58-tól 61-ig Arab Köztársaság néven, Egyesült Arab Köztársaság néven. És aztán 67-ben a hatnapos háborúban az izraeli haderő megverte Egyiptomot, megszállták a sínai félszigetet, Nassert pedig 1970-ben Szadat követte, aki 1973-ban újból a szírekkel együtt támadást indított Izrael ellen, és hát visszaverték ezt is. Úgyhogy Szadat béketárgyalásokba kezdett, és végül 78-ban a Camp David-i egyezménnyel megállapodtak abban, hogy elismeri Egyiptom Izrael létét, mint olyat, és Izrael pedig kivonul a sínai félszigetről. És aztán utána következett Mubarak a köztársaság élén. És eljutunk a mai időszakhoz, amikor a 30 éve hatalmon lévő Mubarak kikerült a hatalomból, az elnök február 11-én lemondott hivataláról. Aztán ezt követően 2013-ban a hadsereg puccsal megdöntötte azt a hatalmat, ami a Mubaraki hatalom után létrejött, hogy tartottak szabad választásokat 2011-ben, sokáig a választásra nyertes párt nem maradt hatalmon, mert hogy tüntetések robbantak ki, aztán a hadsereg egy puccsal megdöntötte a regnáló hatalmat, ideiglenes államfőt választottak, és hát a mai napig lényegében ugye ez a katonai vezetés uralja Egyiptomot. Azonban akár katonai vezetés van, akár bármi más, egy dologban egyetértenek, hogy a turistáknak jönniük kell, legalábbis szeretnék, hogyha jönnének, hiszen komoly pénzzel hozzájárulnak az összbevételhez, és hát a szállodáknak működni kell, a turizmus gépezetének ki kell szolgálniuk azokat a vendégeket, akik ide jönnek. Úgyhogy lényegében mindenki egyetért ezzel, függetlenül attól, hogy melyik hatalmi erő oldalán áll. Egyébként a korábbi megválasztott elnök Mohamed Mursi házi őrizetbe került, és aztán új miniszterelnök is került Egyiptom élére. Minden esetre egy biztos, hogy a turistákra függetlenül attól, hogy éppen ki van hatalmon, nagyon vigyáznak, vagy legalábbis próbálnak vigyázni. Hát, hölgyek, urak, ezt követően viszont ennyi sok izgalmas történelmi adatot követően most megnézzük a műsor utolsó negyedében, hogy ha most ellátogatnak Egyiptomba, akkor mit érdemes megnézni, mit ajánlok a tengerparti pihenésen kívül, úgyhogy maradjanak továbbra is velem. Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Az utolsó negyede a mai műsornak Egyiptomról szól. Szó volt már arról, hogy mennyire próbálkoznak azzal az egyiptomiak, hogy a turisták merjenek ide utazni. Nézzük meg, ha már itt vannak, akkor mit kínálnak nekik. Hát először is két izgalmas üdülőtelepülést, Sharm el-Sheikhet, illetőleg Hurghadát, és itt 4-5 csillagos szállodákat viszonylag elérhető áron, no meg a legtöbb helyen all-inclusive ellátást. Persze nem mindegyik ellátás olyan ultra all-inclusive, mint amilyet a török tengerparton tapasztalhatunk, hogyha valaki ide látogat, de az biztos, hogy számos finom ételt kínálnak fogyasztásra a turistáknak. Megint más kérdés, hogy azért arra oda kell figyelni, hogy itt sokan azt mondják, hogy a fáraó átka mint olyan nem is létezik, mert valójában nem azért lesz hasmenése 10-ből mondjuk 8 turistának az egyiptomi látogatást követően egy ideig, mert hogy a növényel valami probléma lenne, amiket feltállalnak, vagy éppen romlott lenne hús, nem, hanem egész egyszerűen arról van szó, hogy amikor például feltállalnak salátát, akkor megmossák azzal, meg nincsen probléma, de azt követően, mondjuk amikor 2-3 napig mondjuk kint áll a napon, akkor már bizony baja lesz, és hát mindig a régi salátákat hozzákeverik az újakhoz, és akkor hozzák a friss salátát, ez igaz, de nem akarják kidobni a régit, mondjuk egy napig, amikor ott állt kint az asztalkán, vagy akár másfél napig, hanem belekeverik, és amikor már negyedik napja kevergetik, akkor bizony utána megérzi azt az avatatlan emberke gyomra. Azt szokták mondani, hogy ilyenkor vagy beduinorvosságot kell beszedni, ami lényegében valami gyógynövény. Én is kipróbáltam, nálam ez hatott. Meg hát van egy klasszikus szer, a helyi gyógyszer, amit minden patika árul, és hát az biztos, hogy hatóanyagában sokszorosan lehet az átlagosnak, mert általában utána megszűnnek a panaszok. Minden esetre azért ilyesmi előfordul, de hát természetesen cserébe, meg pazar környezet, gyönyörű tenger, kellemes homok várja az ide látogatókat. No meg... hát a történelmi csodák, amiket muszáj megnézni. Sokan elmennek Kairóba, Sharm el-Sheikhből, meg Hurghadából, hát szerintem ez kemény túra. Én inkább azt javaslom, hogy menjenek el külön egyszer Kairóba megnézni a múzeumot, az Egyiptom múzeumot, meg a piramisokat, és hát mellette pedig, hogyha Hurghadába vagy Sharm el-Sheikhben pihennek, akkor pedig mondjuk Luxort nézzék meg, esetleg Asszuánt, nagyjából ezt érdemes, mert a kairói kirándulás szerintem rendkívül megerőltető. De hát ahogy érzik. Minden esetre, ha Kairóba megy valaki, akkor ugye az óvárost érdemes megnézni, Hasan Szultánnak a mecsetét, az egyiptomi múzeumot, no meg kipróbálni a furcsa forgatagot. Amikor először itt jártam életembe, akkor nem akartam elhinni, hogy olyan buszközlekedés létezik, hogy csak lassít bizonyos megállókban a kis mikrobusz, és akkor utána kell rohannom, és akkor valahogy felfurakodnom. Pedig így volt. És az is furcsa volt, hogy az iránytaxiknál, hogyha többen felszállnak mondjuk 4-5-en az autóba, akkor megváltoztathatják az útirányt, és mondjuk engem akkor majd elvisznek, ahova menni akarok jóval később. Úgyhogy van sok csoda így az egyiptomi közlekedésben, meg hát egész Kairóban. Az is hihetetlenül meglepő volt, hogy milyen sokan laknak a temetőbe. Ugye egész Kairó egy 16 milliós város, és hát rengetegen a temetőben laknak. Egyrészt azért, mert ide azért komoly síremlékeket emeltek egykoron, és hát az élők meg beköltöztek a holtaknak a területeire, mivel hogy azért az egyiptomiaknak a halottakhoz való viszonya eleve más, és attól függetlenül, hogy az arab hódítás nyilván ezen változtatott, de még mindig elfogadják ezeket a dolgokat, úgyhogy minden további nélkül azok, akiknek nem volt szállásuk, és feljöttek vidékről, hogy munkát kapjanak Kairóban, beköltöztek a temetőbe, úgyhogy milliós szintű a temető lakossága, van már itt élelmiszerbolt, sőt, még óvoda is üzemel a sírok között, úgyhogy ez is nagyon érdekes dolog. Érdemes megnézni, hogyha valaki szeretne ilyesmit nézegetni. Hogyha pedig kevésbé fogékony erre, akkor hát a kötelező dolog az ugye a piramisok együttese, és itt van egy izgalmas hang- és fényjáték, de egyébként, hogyha ez nem érdekel minket, akkor elég, hogyha lefotózzuk, és közelről is megnézzük a híres Cheops piramist, Hafré piramist, meg a Menkoaré piramist, és persze ezek előtt a Szfinxet. Hát lényegében a Giza, amikor én először voltam Egyiptomban, akkor még autóval ki kellett menni így a városból, és tevegelhettünk a piramisok előtt, mert az egyik oldalánál ott van ugye a sivatag, gyönyörű fotók készültek. Hát ma már, amikor utoljára voltam, akkor lényegében Kairó város része, de olyan város része, hogy teljesen beépült odáig minden, és aztán ott vannak a piramisok, a sivatagi szélét, a sivatagi oldalát nem engedik beépíteni, hogy néz neki, hogy ott tevegelek, és közben már modern épületek, meg falafelárus, és mögötte a piramis, úgyhogy azt a részt azért nagyon-nagyon óvják, ezzel együtt érdekes és izgalmas látvány a piramisok közelről. Az, hogy mikor lehet bemenni a piramisokba, mikor nem, ez folyamatosan változik, gondolom éppen regnáló kormány hogyan dönt. Voltam olyan időszakban, amikor be lehetett menni, volt, amikor nem. Hozzáteszem, amikor be lehet menni, hát olyan sok csoda nem volt, mert hogy mentünk először lefelé, aztán oldalt az egyik járatba, az maga érdekes volt, hogy egyáltalán milyen egy ilyen járat. Kicsit görnyedve kellett mennünk, majd eljutottunk egy teremig, és akkor ott körbe nézhettünk, úgyhogy ez is egy izgalmas élmény, de mondjuk kívülről sokkal inkább meghökkentő, és elmerenghetünk a régmúlt dicsőségén. Aztán, ami még érdekes, az a Djoser fáraó piramisa, ez egy lépcsős piramis, kicsit odébb van ez Kairóhoz képest, de mindenképpen érdemes megnézni. Amikor először itt voltam, akkor simán fel lehetett mászni például erre a piramisra, sőt, még ilyen mászóversenyeket is tartottak. Ma már azért odafigyelnek arra, hogy ne nagyon mászkáljanak fel a turisták, és hát véletlenül se vigyenek el emlékbe néhány darab követ. Egyébként nehéz elvinni, mert a hatalmas nagy sziklákból, sziklatömbökből épült ez a lépcsős piramis, ez a Djoser piramis. Úgyhogy Kairó, a Djoser fáraó piramisa, a gizai piramisok, az egyiptomi múzeum, ugye a klasszikus kincseket meg lehet nézni, a mecsetek közül jó néhány, az egyiptomi hangulat, egy jó kis kávézó, esetleg a köztemető, nagyjából ezeket érdemes megnézni Kairóba. Egy 3-4 napot nagyon kellemesen el lehet itt tölteni, úgyhogy minden napra valamilyen izgalmas dolog akad. És hát választhatjuk azt is, hogy a helyi tömegközlekedéssel megyünk, vagy éppenséggel, taxival, autóval. Ha az előbbit választjuk, akkor azért túl sok holmit ne vigyünk magunkkal, és hát alaposan készüljünk fel minden izgalmas dologra. Ha pedig Sharm el-Sheikhben vagy Hurkadában vagyunk, ugye Hurkada a Vörös-tenger egyik partján, és a sínai félszigeten pedig Sharm el-Sheikh, így helyezkednek el ezekkel egymáshoz képest. Ha itt vagyunk, akkor Luxorban érdemes ellátogatni, ahol hát négyben a Luxori templomot megnézzük, és az ott nem messze lévő Karnaki templomot, és Hatshepszut királynőnek a halotti templomát, ami pedig már Tébában van, tehát Luxor és Téba lényegében ugye egymás mellett vannak. Luxorban van az Amenhotep templom, vagy más néven Echnatonnak is hívták ugye az Amenhotep fáraót, és hát Tébában pedig első Szeti halotti templomát nézhetjük meg, és a híres királyok völgyét, ez még rendkívül érdekes, rendkívül látványos. Lényegében Tutenhamennek a sírját nézhetjük itt meg, ugye a fáraó átka klasszikusan innen kapta a nevét, mert hogy amikor felfedezték Tutenhamen sírját, akkor azt követően a felfedezők közül jó néhányan meghaltak. Tehát a tudomány mai álláspontja szerint ez véletlen. De mondjuk nem hiszek a véletlenekbe, de minden esetre az, hogy valami vírus elszabadult volna, vagy pedig a fáraó átka megfogant volna, azt ugye a tudósok kizártnak tartották. Minden esetre elég érdekes, hogy miért történt ez a sok haláleset. A terület egyébként már a rómaiak korában is látogatott hely volt, mert hogy nagyon látványos már, ahogy ide eljutunk az is. Hát sok királysírt azért is felkerestek, hogy emlékbe magukkal vigyenek néhány izgalmas csecsebecsét, és aztán a kincsvadászok jó néhányat kifosztottak, de hát nem mindegyiket. És hát ugye a Tutenhamen sírja azért érdekes, mert amikor ezt megtalálták, akkor ugye itt nem volt kifosztva még, és hát rengeteg értéket vihettek aztán az egyiptomi múzeumba, vagy más izgalmas helyekre. Egyébként állítólag még Tutenhamen sírját is megpróbálták kifosztani, csak valaki megzavarhatta a rablókat, úgyhogy nem tudtak nagyon sok dolgot elvinni, és minden esetre ez viszonylag éppen megmaradt rengeteg minden. Egyébként érdekes, hogy eleinte nem merték kifosztani a sírokat, aztán később már a 11. Ramszesz uralkodása alatt elkezdték nyitogatni a sírokat, kivették az értékeket, elszállítgatták a múmiákat, úgyhogy nagyon sok ilyen történt. Manapság egyébként nagyon sok sírt nem is lehet látogatni, bemegyünk ide a völgybe, és itt a völgyben szépen elmondják majd, hogy melyik sírt lehet meglátogatni. Egyébként van olyan, ahol külön pénzt kell fizetni, hogy ide bemehessenek a turisták, mert hogy olyan sok a látogató, hogy hát így próbálják meg egy kicsit szűrni őket, meg hát bevételhez jutni, úgyhogy több helyre külön jegyet is kell venni. Régen úgy működött a dolog, hogy így bementünk az egyik vagy másik sírba, és akkor az idegenvezetők ott elmondták a tudnivalókat. Ma már ilyen csendesen végig kell haladni, azért, hogy jó kevés időt töltsenek csak a sírban a turisták, mert hogy minél többen meg tudják nézni a sírokat, meg hát nyilván azért, hogy minél kevesebb kárt tegyenek a dolgokban. Érdekes egyébként, hogy 97-ben ugye nagyon komoly merénylet volt itt, és majdnem 60 turistát lelőttek terroristák, és hát utána nagyon elmaradtak a turisták, aztán néhány év múlva még a korábbihoz képest is többen látogattak el ide, úgyhogy ismét visszatértek a látogatók. Aztán új látogatóközpontot is terveztek, egy kicsit fejlesztették a régiót, minden esetre a mai napig rengeteg turista keresi fel a híres királyok völgyét. Asszuán még nagyon érdekes, főleg akkor, ha valaki befizet egy nílusi hajótúrára. Ugye Egyiptom déli részén található a Nílus keleti partján Asszuán, és az Elefánt sziget miatt jönnek ide, meg a Núbiai múzeumig, és hát természetesen itt az Asszuán ligát azért is érdekes, mert amikor megcsinálták, utána már a Nílusban azon a szakaszon, amerre ugye a fővárost is találjuk, Kairót, nincs már krokodil. De amikor én először jöttem Egyiptomba, azt hittem még, hogy a Nílusban itt is van krokodil, hát hiába nézegettem, csak fürdőző gyerekeket láttam, és elmagyarázták, hogy az Aszuándi gát megépítése után már csak a felső területeken van krokodil, hát aztán később most eljutottam nyáron a Nílushoz Ugandában, és hát láttam, hogy tényleg rengeteg víziló meg krokodil van még a Nílusban, de azon a részen csak az első szakaszon, aztán utána Aszuánnál lejjebb már nem mennek. A krokodilokkal fejezem be a mai műsort, hölgyek, urak. Lászlóczki Eszter kolléganőm nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Remélem, hogy kellemesen kipihenik magukat a hosszú hétvégén. A jövő héten szintén izgalmas műsort ígérhetek, ugyanis a világ körüli utakról lesz szó, meg arról, hogy minimális pénzből hogyan lehet bejárni az egész világot, úgyhogy jó tanácsokat kaphatnak, izgalmas történetekről hallhatnak, tartsanak akkor is velem. Búcsúzik a műsorvezető, Kis Robert Richárd, viszont hallásra!